Bom dia, irmãos e irmãs. Também saudamos nessa manhã todos de coração no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo e também aqueles que estão ligados via internet, que estão ouvindo juntamente conosco, que sejam abençoados e nós vos saudamos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os lugares lá onde estão e estão reunidos. Há muitas saudações de todo mundo que vieram aqui, que se fossem ditos individualmente, custaria muito tempo, mas nos foram passadas orações de coração a toda a congregação e também penso que nós os saudamos também da mesma forma, porque estão ligados conosco. Eu ouvi eu mesmo alguns testemunhos por meio de telefones que foram abençoados, que estão ligados conosco e que, de fato, somos uma grande congregação do Senhor, não somente localmente que estamos reunidos aqui, mas que o Senhor em todos os lugares onde sua palavra é aceita, onde sua palavra é crida, onde também agido de acordo com a sua palavra, Ele também está presente. Que Ele também possa, nessa manhã, nos abençoar ricamente da riqueza da sua graça, que aquilo que nós viremos possa entrar em nossos corações e possamos crer de coração e agir de acordo. Queremos primeiramente cantar dois hinos. Vamos começar com o número 18. Número 18. Eu te necessito, necessito de ti todo o tempo, pois é de fato assim, nós necessitamos dele nesse tempo mais do que em qualquer outro tempo.
Yeah.
Sim, que verdadeiro é isto. Eu preciso de ti todo o tempo. Guia-me como tu queres. Eu persevero na tua palavra até que tu a cumpras totalmente. E nisto esperamos. Esperamos que Ele cumpra as suas promessas em nós. E Ele as cumpre em nós. Vamos cantar como segundo hino 29. Hino 29. Ó maravilhoso Salvador, meu Rei, meu Salvador, Jesus, Salvador. Yeah. Obrigado. Sim, nele encontramos descanso, nele a sombra, nele em outro cântico está a mel na rocha, ele é tudo em tudo se tornou para nós. Ó eterno amor, na tua tenda, quão bem descansa lá a alma, quão bem descansa lá a alma. Quer dizer que nós chegamos ao descanso de nossas próprias obras. Teríamos que ter chegado ao descanso de nossas próprias obras. Mas nós sabemos onde está o nosso lugar de descanso, onde podemos descansar. E nele, de fato, temos tudo o que necessitamos para a vida à disposição. E isso basta até que possamos ir até a eternidade e esperamos que se cumpra aquilo o que cantamos e que de fato possamos dizer: Senhor Jesus, venha logo. E esse logo não é algum tempo, mas se possivelmente o mais rápido possível, porque o nosso lar não é aqui, mas é lá nas alturas e por isso esperamos. E também nos deixamos firmar por sua palavra e preparar para que chegue, até que chegue esse momento. Eu quero ler o Salmo 62. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem, sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. Eles somente consultam como o hão de derribar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas com suas entranhas maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha boca e a minha salvação, ou a minha defesa. Não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Mais uma vez, o versículo 3, o versículo 7. Somente ele, versículo 2, somente ele é a minha rocha, a minha salvação e a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Mas então, na segunda parte, a firmeza. Versículo 6. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei abalado. Primeiramente, não serei grandemente abalado. E então vem a firmeza. Não serei abalado, porque também nós não balançaremos, porque colocamos, depositamos nossa confiança no Senhor. Não como lemos em pessoas que de todas as formas não podem nos ajudar, que prometem algo que de fato não podem manter, mas o que o nosso Senhor nos prometeu, nos disse, isso Ele mantém, e Ele cumpre também em nós. Nós queremos olhar para isso, nós queremos nos estender para isso, para que de fato se cumpra em nós. Nós queremos agora nos levantar agora e trazer o dia ao Senhor, o Senhor possa nos abençoar por tudo que ouviremos. Pai Celestial, nós trazemos gratidão do fundo do meu coração pela Tua fidelidade e graça. Aquilo que nós cantamos já expressou como dependemos de Ti também nesta hora da manhã. E não somente nós que estamos presentes aqui, mas em todos os lugares lá onde Tua palavra vem, onde Tua palavra é aceita, há necessidades. E eu Te agradeço de coração que podemos vir com tudo a Ti. E eu peço a Ti, abençoa-nos aqui da riqueza da Tua graça e em todos os lugares lá onde Tua palavra é aceita e crida. Eu te digo obrigado por tua fidelidade e graça no teu precioso e santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Vocês podem se sentar.
Dicsőség és hála legyen az Úrnak, az ő leírhatatlan kegyelméért, amelyben mindannyiunknak részünk lett. Teljes szívemből meghallgattam a bevezető ígeverseket, mivel tetszésére volt annak, aki engem anyám méhétől fogva elkülönített engem, és mennyi időbe telt, amíg Isten órája valóban bekövetkezett, vagy ütött, elkülönítve, kiválasztva, elrendelve, de eltelt egy egész idő, és egyszer csak elérkezett Isten órája, és akkor megtörtént. Így volt ez veled is, így volt ez velem is. Egyszer csak elérkezett Isten órája. És nem tehettünk mást, mint hogy megnyíltunk annak, aki szólt hozzánk, meghallottuk az ő hangját, és hitet tanúsítottunk neki. A tegnap röviden beszámoltam nektek az utazásomról. Minden alkalommal újra és újra hálás vagyok Istennek minden tények legnagyobb tényéért, hogy mindmáig megtartott bennünket az ő ígéjében, az igazságban, és meg is fog tartani a végsőkig. Eljön majd a nap, amikor a legnagyobb áldás az sem fog számítani. Az is el fog érkezni, amikor a legnagyobb áldások nem fognak számítani. Eljönnek majd az emberek, és azt mondják, Uram, ezt és amazt, és még sok mindent tettünk a Te nevedben. És az Úr azt fogja mondani, nem ismerlek benneteket. Szinte hihetetlen, de mégis úgy van, hogy azok a dolgok, amelyek Isten országában történnek, és ezt nem kritikából mondjuk, hanem a szívünkben fájdalmat okozó felismerésből, szinte elképesztőek. Van előttem egy cikk a Time magazinból, április 22-i keltezése. Húsvétkor történt Amerikában, San Diego-ban, a nyugati partvidéken Los Angeles alatt egy volt színésznő évek óta játszotta az evangélistát, évi 180 ezer dollárral díjaztatta magát, havi 40 ezer dollárt kapott havi költségtérítésként, és mégis eljön 4000 ember, pünkösd Isten emberek, mindannyian figyelmesen hallgatják, ujonganak és magasztalják az Urat. Egy több száz fős kórus énekli a Krisztus feltámadt éneket, húsvétkor éppen most néhány napja. Aztán elbúcsúzik, és azt mondja, Most már újra megyek, és járom a magam útját. Itt le van fenyképezve. És fel lehetne tenni a kérdést, hova vezessen ez az egész. Ott van 4000 ember elképetten, először egy kaliforniai szépség kisasszony, aztán evangélista lesz belőle, a nép összecsődül, 15 tévi állomás sereglik oda. Ki gyenge elmélyűbb a hívőknél? Meg tudjátok mondani nekem, kit lehet könnyebben megtéveszteni vagy elcsábbítani? Kicsit olyan hiszékeny és naív, mint azok, akik azt hiszik, hogy az Urat szolgálják. De mivel is van dolgunk, az emberek elfordultak Isten szavától, a szenzációk után rohannak, megteremtik a hangulatot, a kórusok egyformán öltözködnek, és benyomást kell, és már is gurul a rubel, jelen esetben a dollár. És amikor már összegyűlt elég sok belőle, akkor azt mondja, tessék, most már megyek a saját útamon. Nos, mit tartson Isten az ilyesmiről? Az emberek úgy élnek, mintha nem lenne ítélet, mintha nem kellene egy nap megjelennünk az Úr színe előtt. Felfoghatatlan, igazán felfoghatatlan. Számunkra a cikket nyugodtan félretehetjük. Csak hogy éppen Amerika nyugati partvidéken, ahol Branham testvér és az ő szolgálata különös visszhangra talált, elvégre ez a hívők leggazdagabb régiója az egész világon. Az egész nagy világon nem létezik olyan szűk területen millió számra a teljes evangélium hívei, mint ott a nyugati parton. Viszont ott az a helyzet, hogy mindenki azt csinálhat, amit akar. Mindenki talál hallgatóságot, mindenki talál követőket. Ezzel szemben, ha szemügyre vesszük a mi Urunkat, ahogyan mindjárt olvasni fogjuk, az emberek nem is akarták hallgatni őt. Nem volt körülötte semmi, ami légkört teremtett volna. Erre mindjárt még rátélünk. Ami engem a legutóbbi utazás során még foglalkoztat, azt már kifejezésre juttattam. Az a leírhatatlan kegyelem, amelyben részesültünk, hogy mélyen és melegen szeressük Isten szavát, megtiszteltetést tanúsítsunk az ő szava iránt, és hagyjuk úgy állni, ahogyan le van írva, vagy ahogy le lett írva, anélkül, hogy értelmeznénk azt. És azt hiszem, hogy Isten szeretné, ha minden hívőben meglenne ez a tisztelettudat, az ő ígéje és ő iránta. De minden alkalommal újra és újra szembe kell néznünk olyan dolgokkal, amelyek egyszerűen elterjedtek az emberek között. Hiszen elhatároztam magamnak, hogy mindent magam mögött hagyok. Nem a prédikálásra gondolok, hanem az összes különleges tanításra, és alapvetően azzal foglalkozok, amit Isten ránk hagyott. De ahhoz, hogy segítsünk az embereknek, és válaszoljunk a kérdéseikre, a Szentíráshoz kell nyúlni mégis. És én semmit sem szeretek jobban, és teszek szívesebben, mint ezt. Ezt őszinte szívvel elmondhatom. Az Isten ígéje iránti vonzódás, az abszolút hálaadatosság, ezért a Szentírásért mélyen lehorgonyzott a lelkemben. Hol lennénk mi ennélkül? Honnan tudnánk az irányt? Hogyan tudnánk megkülönböztetni, ha nem lenne itt az íge előttünk? A megkülönböztetés nem a légüres térben történik. Minden, ami történik, Isten ígéje különböztet meg, akár akarja valaki tudni, vagy tudomásul venni, akár nem. A szellemek megkülönböztetésének csak egy módja van, és ez itt jön létre Isten ígéje által, ahol minden szellem ki van zárva Isten szellemétől, Isten szelleme Isten ígéjében van, és minden más szellem minden, vagy mindenki más szavában. Ha hallottatok tanításokat, igen, lehet, hogy itt így van, itt is mind ismeritek az Úr állítólagos visszajövetelével, és azzal, hogy Krisztus már itt van, és mi csak az átalakulásra várunk, A kegyelem trónja előtt a vér a hét mennydörgésben van, és így tovább. Amikor ilyen dolgokat lehet hallani, amelyek teljesen ellentétesek minden észszerűséggel, akkor új hála keletkezik bennünk. Ahogy mondtam, nem kritizálunk, csak felelősséget érezzünk Isten szava iránt, az igazság szava iránt. Pál apostolnak volt egy elhivatottsága, ő ezt nem tudta csak úgy levetni, a hivatással együtt felelősséget is vállalt, felelősséget Isten előtt, Isten népért, és azt hiszem, mi is teljes szerénységgel elmondhatjuk ugyanezt. Van néhány bibliai ige szakasz a szívemen, amit feljegyeztem magamnak, János 3. levelében a következőket olvassuk mindjárt az elején. 3. János levele az első verstől. Én az aggasztyán üdvözletemet küldöm a szeretett Gájusnak, akit őszintén szeretek. Szeretett barátom, mindenre kiterjedő jólétet és egészséget kívánok neked, ahogyan a lelkeddel is minden rendben van. Mert nagyon nagy öröm volt számomra, amikor testvérek jöttek, és elismerő bizonyságot tettek rólad az igazságosságod miatt. Elismerő tanúbizonyságot, ahogyan te is az igazságban jársz. Nincs számomra nagyobb öröm annál, mint az, amikor gyermekeimről hallom, hogy az igazságban járnak. Sok jellegű öröm van. Öröm a megmentés miatt, és a gyógyulás, és az áltások fölött. Öröm az öröm felett. És Pál apostol azt mondja, örüljetek az Úrban minden útatokon. Ismét mondom, örüljetek. De itt Istennek egy embere még többet juttat kifejezésre. Örömöt fejez ki a maradandó dolgokat illetően, az örökkévaló dolgokat illetően, örömöt az igazságot illetően, az igazságosságot illetően, örömöt az Isten szavában, az igazságban. Azt hiszem, ez mindannyiunkat meg kéne, hogy érintsen. Ő megállapítja, hogy ennek a fiatalembernek a lelke rendezett volt, aztán rátér a témára, mert nagy öröm volt számomra, amikor testvérek jöttek el, és elismerő bizonyságot tettek rólad az igazságosságod miatt. Ez egy erős nyilatkozat. Azt mindannyian tudjuk, hogy Isten igazságos. De az, hogy az igazságosság egy személynek, egy embernek tulajdonítható, az valami nagyon nagy dolog. Hiszen minden ember egy hazug, ezt mondja maga a Szentírás, és minden emberi lény elferdült és romlott az alapoktól fogva. Én azt hiszem, hogy ez valami nagyon különleges dolog. Amikor testvérek jöttek, és elismerő tanúbizonyságot tett, tek rólad az igazságosságod miatt, a te igazságosságod miatt, nem Isten igazságossága miatt, hanem Isten igazságossága miatt, ami ennek az embernek a sajátjává vált. Isten igazságossága beleköltözött Isten ígével együtt a szívébe, és aztán így folytatódik, így van írva. Számomra nincs nagyobb öröm annál, mint amikor gyermekeimről hallom, hogy az igazságban járnak. Vajon ma másképp kellene ennek lennie Istennek egy emberével? Miben áll a mi örömünk? Amikor látjuk, hogy a szolgálat nem volt hiába való, és hogy az íge nem hiába lett elvetve vagy elhintve, hanem útat talált a szívekbe, befogadásra talált, Isten igazságát hozta létre bennünk, és olyan kapcsolatot teremtett Istennel, vagy Istenhez, amely az örökké valóságig tart. Ha mindenféle dolgokat mondanának rólunk, nem érdekelne. De ha egy dolgot mondhatnának rólunk, hogy megmaradtunk Isten igazságosságában, hogy megmaradtunk az ő ígéjének igazságában, és abban járunk, akkor ez hadd legyen az örömünk és bízalmunk. Az első János 5. fejezetében ismét említésre kerül, és fel van tüntetve az igazság vagy igazságnak megfelelő szókifejezés. Első János 5:20. vers. Talán azért, hogy hídat építsünk az igazságossághoz, amely egy olyan emberben van, akiben Isten lakozást vett. A 20. vers. Azt azonban tudjuk, hogy Isten fia eljött, és értelmi ítélő képességet adott nekünk, hogy felismerjük őt, az igaz, a valóságnak megfelelőt, és mi ő benne vagyunk, az igazban, az ő fiában, Jézus Krisztusban. Ő az igaz, a valódi Isten és az örök élet. Ha ő benne vagyunk, akkor megkaptuk az ő életét is, az ő igazságosságát, az ő szavát magunkba fogadtunk, mint maradandó birtokot. Akkor Isten szubstanciá költözött belénk. Részessé lettünk annak, amit Isten megígért nekünk. De nem csak ennek. Nem csak ennyi, hanem meg is ajándékozott vele, hiszen Isten nem tett üres ígéreteket. Amikor itt az van írva, és mi ő benne vagyunk, az igazban, igen, akkor ő benne vagyunk. Ha ő benne vagyunk, akkor az ő igazságossága bennünk van, bennünk lakozik. Ezt magunkévá kell tennünk egyszer isteni tényként, és nem csak azt gondolni, hogy ez ide van írva, hiszen azért van megírva, hogy tisztában legyünk vele, hogy ez így van velünk. Hadd olvassam fel újra a 20. verset. Azt azonban tudjuk, hogy Isten fia eljött, és értelmi ítélő képességet adott, betekintést adott, hogy felismerjük őt, az igazat, a valóságnak megfelelőt. Az első kérdés, felismertük az igazat a szellem kinyilatkoztatása által. Schmidt testvér elolvasta bevezetőül. Én nem emberektől tanultam, vagy kaptam az evangéliumot, nem tanórákon sajátítottam el, hanem Isten, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatása által részesültem benne. Itt ezt olvastuk, hogy megismerjük őt, az igazat. Felismertük őt, az igazat, isteni kinyilatkoztatás által? Ez az első számú kérdés. Azt mondjuk erre, hogy amen. Most jön a második számú kérdés, és mi ő benne vagyunk az igazban, és erre ismét azt mondjuk, hogy amen. Az ő fiában, Jézus Krisztusban, amen. Ő az igaz Isten, és az örök élet is. És erre is amment mondunk. A János második levelében, az első verstől a 4. versig. János második levele 1-4. Én az aggasztján üdvözletemet küldöm a kiválasztott úrnőnek és gyermekeinek, akiket őszintén szeretek, és nem csak én, hanem mindazok, akik felismerték az igazságot. Az igazságért, vagy az igazság érdekében, amely állandóan bennünk lakozik, és örökké közöttünk lesz. Hallottuk ezt, amely állandóan bennünk lakozik, és örökké közöttünk is lesz. Istennek van egy valódi, az igazságnak megfelelő népe a Földön. Egy olyan nép, amely elfogadta az ő szavát, a valóságnak megfelelően, miután felismertük, hogy az igazban vagyunk. És itt azzal vagyunk szembesítve, hogy ez az igazság bennünk lakozik, és velünk marad az örökké valóságig. Nem csak néhány évre, és aztán elkanyarodunk balra vagy jobbra, új irányt szabva. Nem. Amennyiben Isten kegyelemben részesített valakit, aki valóban ki lett választva, akkor nem azért, hogy egyszer együtt menjen az igazsággal, majd elforduljon, hanem ez azt jelenti, hogy az Isten igazság áthatja, megszentelődik benne, és betölti Isten igazságossága, és ez az isteni igazság Isten minden igaz gyermekeiben megmarad az örökké valóságig. Így olvassuk itt, vagy ti másképp olvassátok. Én így olvasom itt Isten igéjéből, és semmiképpen sem a sorok között olvastam, hanem azt olvastam itt, ami meg van írva. Itt is János apostol kifejezésre juttatta, köszöntését küldi, gondol a szellemi gyermekekre, és azt írja, akiket őszintén szeretek, és nem csak én, hanem mindazok, akik felismerték az igazságot. Előzőleg olvastuk, hogy felismertük az igazat, és az igazban vagyunk. Ha felismertük az igazságot, akkor az igazságban vagyunk, és az igazság bennünk van, és az igazság szabaddá tesz minket arra, hogy az Urat szolgáljuk. És nem egyedül én, hanem mindenki, aki felismerte az igazságot. Kezet a szívre, felismertük-e Isten, az Isten igazságot? Amen. Akkor hadd térjünk a második részre is, és mondjunk egy amment arra is. És azt is mondjuk, hogy ez állandóan bennünk fog maradni. Mert az apostol folytatja, nem tesz pont, hanem folytatja. Az igazság érdekében, amely állandóan bennünk lakozik. Nem egyszer bennünk van, és aztán megint nincs, és aztán néha jön, és néha megy, hanem az igazság érdekében, amely állandóan bennünk lakozik, és örökké közöttünk lesz. Halleluja! Dicsőség az élő Istennek! Lehet, hogy hullámszerű, fel és allá menő, de az igazsággal megy fel és allá. És mondom nektek, hogy Isten igazsága, mely birtokba vett minket, Isten életünknek isteni részévé vált. És más álláspontot nem is foglalhatunk. Az igazságból valók vagyunk, az igazságban, az igazságért, és nem elbizakodottságból valljuk, hanem Istennek adunk tiszteletet azáltal, hogy az ő ígéje mondja nekünk itt, az igazság velünk fog maradni örökkön örökké. Erre igent mondunk. Mindannyian igennel válaszoltunk erre. Az igazság állandóan bennünk fog lakni, és velünk marad az örökké valóságig. Ez azt jelenti, hogy Isten igazsága, amelyet Isten népére bízva, és amelyet kinyilatkoztatás útján, amely gyülekezettel marad. Mit hallottunk újra és újra? Minden a kinyilatkoztatásra alapul. És Isten ebben az időben olyan csodálatos módon kinyilatkoztatta magát az ő népének. A harmadik versben ez van írva. Kegyelem, irgalmasság és békesség lesz velünk Isten az Atya és Jézus Krisztus az Atya fia által. Igazságban és szeretetben. Ez a kettő összetartozik. Az igazságban és a szeretetben. Az igazság a szeretetben beágyazott, és a szeretet az igazságban ágyazódik. Mindkettő harmonikusan összeegyezik. Kegyelem, irgalmasság és békesség lesz velünk. Isten az Atya és Jézus Krisztustól. Micsoda csodálatos és dicsőséges ígéret. örülünk-e annak, hogy Isten ilyen célokra rendelt el bennünket, hiszen semmit sem tehetünk érte. Ő az, aki megtette. 2 Timóteus 2.15. Amint tudjátok, az apostoloknak időről időre figyelmeztetéseket kellett adniuk. Voltak tanítások, volt sok minden, amit el lehet, vagy ki kellett mondani a gyülekezetnek. 2 Timóteus 2, a 15. verstől a 18. versig. Itt a következők vannak írva. Légy szorgalmas, és igyekvő abban, hogy Isten előtt alkalmasnak bizonyulj, kipróbáltnak, mint egy olyan munkás, akinek nem kell szégyenkeznie, mert helyesen tárja elő az igazság ígéjét. Ez egy volt, egy most, és az marad örökké valóságig. Minden Isten szolgájában. Nem az, hogy Isten ígét ide-oda tologassuk, mint ahogyan ez néha egy saktáblán oda-vissza történik, hanem hogy osztályozzuk, és helyesen osszuk be, hogy az Isten ügye helyes legyen, és ne legyen félreérthető. Most pedig az igazság ígéjét helyesen megosztani. Most pedig, amikor a két emberre van utalásra, Hümeneusz és Filétoszra, azt mondja a 18. versben Pál, akik tévútra kerültek az igazságot illetően, mivel azt állítják, hogy a feltámadás már is megtörtént. Nos, én magam is találkoztam ezzel az üggyel. A feltámadás már megtörtént, mi csak az átlényegülésre, az átalakulásra várunk. Ó, szörnyűség, borzalom! Mit mond nekünk Isten ígéje az 1. Korintus 15.51. versétől? Mit mond nekünk Isten ígéje az 1. Timóteus 4.13. versétől? Milyen hálásak vagyunk, hogy Isten ígéjének, az Isten ígének igazságáért. Miért kerültek tévútra ezek? Miért? Mert nem engedték meg, hogy Isten igazsága behatoljon a lelkük mélyébe, hanem azt hitték, hogy az elméjükkel minden rendben van, amíg nem hallottak valami mást, és akkor a saját útjukat járják ezzel. Megmarad annál fogva, és szeretném ezt hangsúlyozni, hogy itt nem ítélkezünk, de megmarad az a tény. Ha Isten szent igazság az isteni kinyilatkoztatás által belénk költözött, akkor örökké bennünk marad. Nem csak 3 napig, nem csak 5 évig, az isteni igazság isteni igazság marad. Ha benned van, akkor benned marad. Becsülni fogod, hordozni fogod, és hálás leszel érte. Azok, akik azt állítják, hogy a feltámadás már megtörtént, sokakat megfosztanak a hitüktől. Sokak meg lesznek fosztva az ő hitüktől, amikor valótlanságokat hirdetnek a bibliai tanításokkal és eseményekkel kapcsolatosan. A 2. Tesalonika 2. fejezetében olvassuk a 10. verstől. 2. Tesalonika 2. a 10. verstől. Amit már mindannyian régóta ismerünk. Hadd olvassam fel a 10. vers 2. felét, mert nem tették magukévá az igazság iránti szeretetet. Az isteni szeretetet nektek is magatokévá kell tennetek isteni igazságként. Ennek egy személyes részévé kell válnia a te hívő és istenfélő életednek, hogy az Isten igazságot mindenek felett szeretni tudd. Az igazság iránti szeretetet magadévá kell tenned erre nézve. Ez fel van ugyan ajánlva nekünk, elénk van terjesztve, de el kell fogadnunk, magunkévá kell tennünk, és meg kell köszönnünk Istennek, hogy megajándékozott bennünket vele. Aztán szomorú megállapításként természetesen van megírva, és éppen ezokból a 11. vers, És éppen ezokból van az, hogy Isten kiszolgáltatta őket egy erőteljes önállításnak, a megtévesztésnek, hogy elhiggyék a hazugságot. Mert mindannyian legyenek kiszolgáltatva az ítéletnek, azok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Bár csak áthatolna ma egész bensőnkön, sőt vellőn és csonton, lélekben és szellemben szétválasztva és behatolva belső lényünk legmélyébe, hogy milyen értékes lehet és kell, hogy legyen Isten számára, amikor szól hozzánk, kinyilatkoztatja nekünk az ő szavát és az ő akaratát, és amikor megtisztel bennünket azzal, hogy az ő jelenlétében hallhatjuk az ő tiszta és szent szavát. Ezen felül néha még a kérdést is felteszem, hol mondta ez Branham testvér? És akkor mindig jön a gyönyörű válasz, szinte mindig ugyanúgy hangzik. Ez akkor még nem volt kinyilatkoztatva. Ó, ez szétszakítja a szívemet. Vajon mit felejtett volna el Isten, amire emlékeztetnünk kellene őt? Kinek kellene a csalácsadója legyen, és szóljon neki, mondva, erre ugyan te nem gondoltál? A mi Istenünk mindent kinyilatkoztatott, és semmit sem felejtett el, mert így van megírva, hogy azokban a napokban, amikor a hetedik angyal harsonázik, befejeződik Isten misztériuma, az ő titokzatossága, ahogyan azt megbízhatóan kijelentett az ő szolgájának, a prófétáknak. Nem az utólagos értelmezésekben, hanem az Isten által kinyilatkoztatott tiszta égében. Az első Korintus 13.6-ban a jól ismert íge, amely nem maradt rejtve egyikünk előtt sem. Itt az van megírva az első Korintus 13, a 6. vers, a szeretetről. És pedig, hogy a szeretet nem örül az igazságtalanságnak, hanem sokkal inkább örül az igazsággal együtt. Ez az isteni szeretet, amely ki lett árasztva a Szent Szellem által a szívünkbe. Az Isten iránti szeretet, az igazság, az ő ígéje iránti szeretet, az egymás iránti szeretet. Az isteni szeretet nem örül az igazságtalanságnak, hanem együtt örül az igazsággal. 2 Timótós 3-ban találkozunk egy másik ígével, még egyel, a 2 Timóteus 3 szintén nagy jelentőséggel bír ebben az összefüggésben a 7. és a 8. vers. Itt olyan emberekről van szó, akik mindig tanulni és okulni akarnak, de soha nem jutnak el az igazság felismerésére. Hadd olvassam fel nektek. Akik mindig vagy állandóan tanulni akarnak, de soha nem képesek eljutni az igazság valódi felismerésére. Mindig tanulni akarni, mindig valami újat akarni hallani, mindig egy új kinyilatkoztatást, egy új szenzációt, mindig valaminek jönnie kell, de azt nem látják, ami már eljött. Vajon nem jött-e már minden, nem nyilatkoztatta-e ki nekünk Isten az ő szavát és az ő akaratát? Ha most valamin múlik, akkor minden bizonnyal, hogy rajtunk. Bárcsak Isten módjában lenne eljuttatni minket oda, hogy előbbre léphessünk, hogy Isten minden szava, amit hallottunk és kaptunk, megerősödjön, vagy visszaigazolódjon bennünk az kegyelemből. Folytonosan csak tanulni, de aztán az is tisztázva van előttünk, hogy az ilyen emberek nem csak mindig tanulni akarnak, hanem ellenkeznek is az igazsággal. Közvetlenül ez van ideírva. Ezek tehát az igazsággal is szembeszállnak. Egyrészt azt hiszik, hogy az igazságot hirdetik, másrészt pedig ellenkeznek vele. Továbbra is érvényes marad, hogy Isten szava az igazság. Amennyiben isteni kinyilatkoztatás által befogadtuk a szívünkbe, akkor hadd ragaszkodjunk is hozzá. Tartsunk ki mellette. Ez egy olyan értékes kincs, amely csak keveseknek adatott meg, és hadd vonjam le az összehasonlítást. Úgy, ahogy a próféták részesedtek az igazság szavában, és ők ezáltal isteni szubstanciát fogadtak be magukban, és isteneknek lettek nevezve, ahogy maga az Úr mondja a János 10. fejezetében. Mi legyen hát velünk, ha ugyanezt az Isten igazságot befogadjuk magunkban, és átitatódunk ezzel az igazsággal, vagy ettől az igazságtól, akkor az Isten igazságosság fog belénk költözni, és nem lesz többé semmilyen keveredés. Az igazság kizárja majd az értelmezést, és az értelmezést viszont kizárja az igazságot. Az Édenkertben sem lehetett már a két dolgot soha többé összeegyeztetni. Isten beszélt, a sátán értelmezett. Ezzel pedig bekövetkezett a meghasonlás. Két különböző út, két különböző dolog kezdettől fogva. Az Úr segítségünkre akar lenni ebben a tekintetben. A 2. Timóteus 2. fejezetében a 25. és 26. vers, ezt olvassuk. 2. Timóteus 2. fejezet, a 25. és a 26. Remélem, hogy összeillik az 25. és a 26. vers. Igen, mégis itt van. És szelídséggel rendre utasítani az ellenszegülőket, azokat, akik másképp gondolkoznak, hogy Isten mégis megadná nekik a megtérést az igazság felismerésére, úgy, hogy újra kiózanodjanak és megszabaduljanak az ördög csaptájából, kelepcéjéből, miután hagyták magukat csaptába ejteni, hogy az ő akaratát teljesítsék, alávetették magukat neki. Itt már megint találkozunk vele. Milyen gondossággal előterjesztették Isten emez emberei a figyelmeztetés ígéjét, hiszen azt tartották szem előtt, hogy senki meg ne szégyenüljön, különösen azok nem, akiknek tudomásukra jutották és meghallgatták az igazság ígéjét. De valahogy ez az igazság iránti szeretet nem egészen töltötte be a szívüket, nem egészen valósult meg a kapcsolódási mód. És akkor jön az ellenség, és ahogy itt olvastunk, úgy, hogy újra kiózadjanak minden bibliaellenes tanítással, a mámorodás jár együtt, hiszen meg kell vizsgálva legyen, hogy igaz-e vagy sem. Minden ember, aki bibliaellenes tanításba veti magát, mámoros lesz, meggondolatlan, észszerűtlen, abszolút. Ez egy olyan nyom, amit a szél nem fúj el, még az a harában sem. A nyomok újra és újra láthatóak maradnak, és ott vannak. Minden ember, aki rabul esett a bibliaellenes tanításoknak, mámoros, észszerűtlen lesz, irracionális, nem tudhatod, mi történtett ma vagy holnap. Mindennel és semmivel sem lehet számolni, és már nem tudni, hogy hogy állnak. Isten emberei észszerűek, kiegyensúlyozottak maradnak, higgadtak, hálát adnak Istennek azért, amit tett, és lehorgonyzottak maradnak az igazságban, mert az igazság bennük van, és ez az horgony a függöny mögé nyúlik. Itt az áll, és szelídséggel rendre utasítani az ellenszegülőket, azokat, akik másképp gondolkoznak, hogy Isten mégis megadná nekik a megtérést az igazság felismerésére. Úgy, hogy újra kiózanodjanak, ennek kell előbb bekövetkeznie. Először is, hogy teljesen kiózanodjanak, hogy elcsendesedjenek, hogy újra el tudjanak igazodni Isten szavai szerint, és hogy képesek legyenek eligazodni, vagy tájékozódni, hogy újra kiúszanodjanak és megszabaduljanak az ördög csaptájából, vagy kelemcéjéből. Nem lehetne ezt ilyen világosan kimondani, hanem így lenne megírva. Ez az ördög kelepcéje, ahogyan eljött akkor a sátán Évához, és felállította neki a csaptát, és összehúzta, úgy van ez minden alkalommal. Amikor az ellenség jön, és egy kicsit másképp alkalmazza Isten ígéjét, akkor is húrkot a nyakunk köré tekeri. Legyen, hogy megajándékozzon Isten kegyelemmel arra nézve, hogy ezt felismerjük, és aztán ajándékozom meg kegyelemmel arra, hogy tudjuk, hogy ez bárkivel megtörténhet, és ne nézzünk le másokra. És hiszem, hogy ezt a hozzáállást azért adta nekem Isten, hogy másoknak segítségére lehessek. amikor itt azt mondom, hogy azért tudtam emberek ezreinek segíteni, mert soha nem álltam fölöttük, hanem alattuk, és mindig képes voltam lehajolni, vagy meghajolni az íge alatt, és azt mondani, így van megírva, választhattok, hogy elhiszitek, amit Isten szava mond, vagy kitartotok abban, amit most elfogadtatok. Hadd szóljunk szelídséggel az emberekhez, abban a reményben, hogy Isten kegyelmet ad nekik a megtérésre és az igazság ismeretére, hogy kiózadjanak és megszabaduljanak az ördög csapdájától. Ez nem könnyű. Az ember nagyon gyorsan az ördög csapdájába kerül, és csak egy gyenge pillanat, és már is benne vagy. De aztán gyere ki belőle, csak hogy ez nem jön létre egy pillanat alatt, nem egy óra alatt, ez napokba, hetekbe, hónapokba, évekbe is telhet. Ó, hogy Isten megsegíteni minket, hogy éberek legyünk, hogy a Szent Szellem vezetése alatt álljunk. És még egyszer mondom, mindig az ő szava szerint lesz. Amikor az emberek ájtatos álszent képzelgésekkel jönnek, és azt mondják, Isten szelleme így, vagy a szellem amúgy, akkor hadd tárja fel nekem Isten szelleme világosan, hogy hol van Isten ígéje, amikor abban a pillanatban beszélnünk kellene, és akkor csak folytatódik a beszélgetés. Senkinek sem kell kívülről beszélnie Isten dolgait, hanem belsőleg kell beszélnie, hiszen itt minden meg van írva. Miután hagyták magukat csapdába ejteni, hogy az ő akaratát teljesítsék, alávetették magukat neki. De a legálszentesebb módon, és éppen ez az, amit olyan nehéz átlátni. Ha olyan emberek lennének, akik egyszerűen azt mondanák, édes Istenem, viszontlátásra én megyek a magam útján, az valami egészen más lenne. De amikor eltévednek, és az ördög hurokja a nyakukon van, akkor ki vannak szolgáltatva annak. De a legálszentesebb formában, sokkal ájtatosabban, mint azok, akik nem estek az ördög csapdájában. És ez a nagy szükséghelyzet. Ezért olyan nehéz a dolgot próbára tenni és átlátni. De miben is áll a próba? Hordozok-e én valami ellenőrzési műszert a zsebembe? Nem, itt van, ez a próbatétel, az íge előttem. Isten szent és tévedhetetlen íge, amely bennünk van, és örökké valóságig bennünk marad, és amennyire Isten kinyilatkoztatta, úgy maradjon is minden további keveredés nélkül, hogy Isten kegyelemből az ő népe között elérje az ő fennhatóságát. A Dániel 10. fejezetéből vett szakasz, amelyet voltaképpen nem is kellene felnyitnom, amikor Isten az Úr megszólította a prófétát, és így szólt, most pedig ki akarom jelenteni neked, ami megvan írva az igazság könyvében. Bennünket semmi más nem érdekel, csak az, ami az igazság könyvében megvan írva. Isten az ő ígéjének Istene, ezt már ezerszer hallottuk, úgy, mint egyszer. És hálásak vagyunk, hogy az íge eljutott hozzánk. Szeretném felolvasni még a János evangéliuma 8. fejezetéből azt az íge szakasz, amikor az Úr az emberekhez szólt. A Földön már mindig létezett a rászorultság, nem csak ma vagy tegnap vagy a mi időnkben, mindig is létezett a Földön a rászorultság. A János 8. fejezet 45. verse, és talán a 47-ig, itt az van megírva. Ellenben, mivel én az igazságot szólom, ti nem hisztek nekem. Ki az közületek, aki valamilyen bűnnel megbádolhat engem? Ha pedig az igazságot beszélem, miért nem hisztek nekem? Aki Istenből van, az hallja, vagy meghallgatja Isten szavait. Ti azért nem hallgatjátok meg őket, mert nem vagytok Istenből valók. Ez nagyon bonyolult volt, hiszen ők zsidók voltak, tanultak, Isten népe voltak, és a fájdalom annál nagyobb. Ha pogányokról lenne szó, akkor nem akarunk mondani semmit. Mindazonáltal, ha hívőkről van szó, akkor Istennek joga van hozzájuk, hogy meghallják és befogadják az ígét. Ellenben, mivel én az igazságot szólom, ti nem hisztek nekem. De hiszen tudjátok, mit mondtak nem sokkal később azután a megváltónknak. Joggal mondták, te samaritánus vagy, és gonosz szellemtől vagy megszállva. Jézus így válaszolt nekik. Én nem vagyok gonosz szellemtől megszállva, hanem atyámat tisztelem. Ti mégis sértegettek engem. Képzeljétek csak el magatoknak, ott van a dicsőség ura. Elhozza magával az igazságot, elhozza magával az életet, az üdvösséget, a kegyelmet, a megváltást, elhozza az íge üzenetet, és az emberek azt mondják, ez egy samaritánus, gonosz szellem van benne. Micsoda kegyelemmel kellett rendelkezzen az Úr, hogy mindezt elviselte, hiszen ő tisztában volt az ő kilétével. Nos, hogy az emberek mit mondanak rólad, hogy hogy nevezgetnek, hiszen az nem számít. A lényeg az, hogy te magad tudjad, hogy ki vagy és kiben hiszel. Az Úr eltűrte és azt mondta, és mégis sértegettek engem. Ő, aki nem akart mást előterjeszteni az igazságon kívül. Most pedig valóban csak egy utolsó bibliai szakasz, a 2 Tesalonika 2-ből mindannyiunknak jól ismert. A 2 Tesalonika 2, itt a következőket olvassuk, és pedig a 13. és a 14. verset. 2 Tesalonika 2:13-14. Nekünk azonban kötelességünk, hogy mindenkor hálát adjunk Istennek, érettetek, szeretett testvérek. Mert az Úr Isten kezdettől fogva kiválasztott bennetek a megmentésre, a szellem általi megszentelődés és az igazságba vetett hit által. Felfogjuk ezt ma reggel. Ez a kiválasztás, ez a tényleges kiválasztottság a lelkünkben, nem a fejünkben. Amíg a fejben van, az még messziről sem azt jelenti, hogy helyes, hiszen hogy minden irányba tart. A lélekben pedig azt jelenti, hogy az Isten szellem által véghez vitt megszentelődés az igazságba vetett hit által, vagy hittel párosul, és Isten ígé az igazság, és az is marad. Ez az, ami számít. Mit mondott a mi Urunk a János Evangélium a 17:17-ben? Szenteld meg őket a te igazságodban, a te ígéd az igazság. És itt látjuk a szellem által véghez vitt megszentelődést, amely az igazságba vetett hit által valósul meg azokban, akik kilettek választva. Ez az isteni kiválasztottság, hogy az íge isteni igazságában tökéletesen megszentelődjünk. És ehhez ajándékozzon meg Isten engem és mindannyiunkat kegyelemmel, erővel, engedelmességgel, bízalommal, és bármivel, amire még szükségünk van, hogy mindezek az ígék, a szavak, az áldás jótékony hatásával beteljesedhessenek rajtunk. Mert mi sem hallottuk Isten ígét ezekben a napokban akárkitől, hanem egy Pál mintájára született embertől. Hadd mondjam ezt még befejezésül. Amikor Branham testvér felvételt a dicsőségbe, vagyis önkívüléti állapotban volt, és látta a paradicsomot, és a fehérbe öltözött sokaságot, akkor hallotta az Istentől kapott választ, vagy amikor azt mondta, hogy ugyanazt az evangéliumot hirdettem én is, amit Pál is hirdetett. És akkor jött ez a válasz, ez a attól a hatalmas sokaságtól, felmérhetetlen sokaságtól. Ezen vagy ebben megpihenünk, Ez az, amiben megpihenünk. Nem akarjuk kimondani, de Pál ezt mondta annak idején, amennyiben egy más evangélium van hirdetve, az átkozott. Ez egy olyan kijelentés, amit nem szívesen veszünk a szánkban, de így van, valóban így van. Isten ígéje minden pontban, minden módon, minden részletében igaz. Nincs semmi, amit Istennek vissza kellene vennie, minden egyes szava igaz. És amikor Isten ember azt mondja, aki más evangéliumot prédikál, és mi az, ami ma prédikálva van, ó Istenem, hihetetlen. Még egyszer, nem tudom abba hagyni, újra és újra megrendít. Talán titeket nem érintenek annyira ezek a dolgok, mint engem, és talán a ti felelősségetek sem olyan nagy ebben a tekintetben, de engem egyszerűen foglalkoztat. Szeretném azt mondani, amit Pál apostol mondott annak idején, hogy egy tiszta szűzet szeretnék Krisztus elé állítani. Isten olyan embereit, akik nem érintkeztek emberi tanításokkal, hanem akiket Isten ígéje megőrzött, és akik elébe mehetnek a lelkük vőlegényének. Legyen, hogy a mindenható Isten mindnyájunkat megáldjon, és ajándékozzon nekünk hálás szíveket, és töltse el őket az ő Isten, az ő ígéje iránti isteni szeretetével. Te ezt vegyétek magatokkal ma egész hátra lévő életetekre, hogy a testvérünk mondta az utolsó vers, Máté 28, az Úr velünk lesz az Úr végezetéig, és legyen, hogy az az isteni igazság, amelyel meglettünk tisztelve, hogy magunkba fogadjuk, velünk maradjon a végsőkig, és a földi életen túl az örökké valóságig. Az Isten igazságot átvesszük magunkkal az időből az örökké valóságba. Ezzel határozottan számíthattok, és ott majd hálát adunk az Úrnak érte. Őt a mindenhatót illeti a tisztelet és a felmagasztalás. Mit mondjunk mindehhez? Hadd köszönjük meg neki, hogy megtiszteltetésben részesültünk, hogy befogadhatjuk ezt az igazságot, és megvan bennünk az igazság iránti szeretet, hogy megőrizzük, és hogy velünk marad az örökké valóságig. Magasztalva és dicsőítve legyen az Úr neve. Amen. Hadd álljunk fel, és adjunk hálát az Úrnak. Rusz testvér, mennyei Atyánk, szívünk mélyéből köszönjük neked a te erőteljes beszédedet ebben a reggeli órákban. Tisztában vagyunk azzal, hogy a te szavad nem emberi elme szüleménye, hanem a te szent szellemed által érkezett, és ezért szeretnénk magasztalni téged, és felajánlani neked a hálánkat és imádatunkat. Te kezdettől fogva elhelyezte a te művedet a tieidben, Uram, és mindvégig a tieidben marad, Uram, azokban, akik bíznak a te szavadban, és rád építenek, Uram, akik nem önszántukból beszélnek, hanem hallgatnak arra, amit a szellem mond a gyülekezetekben. Amit te megparancsoltál a te szolgáidnak, azt ők végrehajtották. Minden más egyebet, Uram, trágyának és szemétnek minősítettek. Uram, hadd történjen meg ugyanez a napjainkban is, ó Istenem. Legyen, hogy minden más trágyának tekintsünk, mert az a sátántól származik, Uram, aki kezdettől fogva megrontja az ígét, Uram. És mind a mai napig túlságosan és szívesen teszi ezt, Uram, hogy elferdítse Isten népét, és elvegye az eszüket, Uram. Te tisztelet a te nevednek, hogy te, Uram, kiválasztottál egy népet számodra, és hogy megvéded a te népedet, és hogy kinyújtod föléjük a te szent kezedet, Uram. Halleluja, Atyánk, hiszen te gondoskodsz az igazságodról, és te kiállsz a te szavad mellett, Uram. Imádjuk a te csodálatos nevedet, Uram. Milyen erőteljesek a te szavaid ma reggel. Nem csak a Biblia könyvében vannak megírva, hanem ma reggel a mi szívünkbe is behatolnak. Halleluja, ó glória, a te csodálatos nevednek. átjárja a szívemet, átjárja az egész testemet, átjárja az egész lelkemet, Uram, mert ez a Te igazságod. Halleluja! Milyen csodálatos, milyen hálás lehetek, Uram, és magasztalhatom a Te nevedet, a bölcsesség és kegyelememhez üdvözítő szavaiért. Halleluja, Uram! Az én imádságom csak az, hogy Te, Istenem, ma reggel mindannyiunk szívét újjá éleszt. Legyen, hogy a Te szent szellemed megragadja szívünket, és megragadja az elménket, hogy ne az ellenség ragadja meg, hanem Te, Uram, az élő és igaz, hűséges Isten. Minden tisztelet, minden felmagasztalás, minden elismerés és minden imádat a Te dicsőséges Jézus nevedet illeti. Amen.